Hetedik adás.
Nagyon régen nem számoljuk. Ezt szerintem 200 rész óta nem számoljuk.
Ezt nem hiszem, hogy sokan meg fogják nézni, baszegni egy ilyen alakkal. Mindegy.
Integes, mert már megy.
Hallgatni jobb egyébként.
Igen, ez egyértelmű. De ez nem élő lesz, ez meg lesz vágva?
Meg. Hát igazából nem lesz megvágva, hanem ez már csak megy. Úgy megy de. Kifelé.
De ez már, ez már nézhető?
Nem lesz élő, és nem is lesz megvágva.
Oké.
Okay. Az elején csak levágjuk ezt a beszélgetést. Ez most meg lesz akkor vágva.
És hányan nézik?
Megbeszélek.
Nagyon sokan.
Jelenleg.
De most?
Ketten. Nem, négyen, öten.
Igen.
Na, kezdjük?
Hát, kezdjük, kezdjük.
Öressed. A felkonferálást.
Szeretettel köszöntjük az Égéstér hallgatóit, amit abból az alkalomból hívtunk össze, hogy Balló Marci, hogyha iszik két belga sört, akkor nem bír magával, és jobb esetben csak össze-vissza beszél, rosszabb esetben benevez a Bamako-ra. És hát ez történt. Úgyhogy Marci, hogy indult ez neked, vagy egyáltalán miért a cikk hatására kaptál, vagy honnan ismerted meg a Bamako-t?
Hát a Bamako-ról már előtte is hallottam, először is üdvözlök mindenkit. Ugye a hírekből, internetről, Totákáról olvastam én is korábban, úgyhogy valamennyire azért tisztában voltam vele, hogy mi az. És Tibinek nem egész egy éve, Tibi vásárolt tőlem egy Jeepet, egy Wrangler-t. Bemutatom egyébként kis Tibit a jobb szélen, akivel együtt vágunk neki a túrának.
Szóval a bátor ember.
Tibinek eladtam egy Wrangler Rubicont egy évvel ezelőtt, és Tibi azóta is terepgyakorlatokat végez vele, és építés, és próbálgatja, és amikor visszajött egy ilyen terepgyakorlatról, csomószor beszéltünk, küldött képeket, és mondogattuk, hogy na majd, ha egyszer elmegyünk Bamako-ba. És én olyan fél komolyan vettem, a jelek szerint Tibi meg ennél még komolyabban, vagy hát sokkal komolyabban, és ha jól emlékszem, egy csütörtök este éppen egy belga sörözőben voltunk a Pannonia utca sarkán, én már két kvakkot elfogyasztottam, amikor Tibi jelezte, hogy aznap zárul a jelentkezés a Bamako-ra, akkor megyünk el, én pedig, hát nem bírtam magammal, és úgy voltam vele, hogy miért ne Tibi foglalt be. Aztán küldte a screenshotokat, hogy
tessék, befoglaltam.
Hogy akkor befoglalt, én ezt igazából csak reggel fogtam föl teljesen. Úgyhogy mai vendégünk Villám Géza, akit már többen ismerettek, a Bamako alapítója.
Sziasztok, hello! Köszönöm a nézőket, hallgatókat!
Azért hívtuk meg a műsorba, hogy egy kicsit meséljen erről, hogy mégis hogy zajlik egy ilyen, mi történik a Bamakon, hogy kezdődött, hol tart most. Úgyhogy üdvözlünk, Géza.
Hello, ez most egy kérdés volt?
Ennél sokkal több lett.
Jaj.
Úgyhogy amire én kíváncsi lennék, hogy hogyan kezdődött, hogyan indult ez az egész, mi volt az első túrának, mikor volt, és mi volt a motivációja?
Az egész úgy kezdődött, tehát van egy hosszú verzió, meg egy rövid verzió.
A rövid verzió.
Rövid verzió, jó, igen. Jó, akkor rövid verzió. 2004-ben Guineába voltam, és Guineából át kellett mennem Maliba. Megvolt a repülőjegyem, hogy átrepülök, csak a légitársaságnak egy repülője volt, és ez beleesett egy mocsárba 3 nappal azelőtt, hogy utaznom kellett. Tehát szombaton mentem volna, és csütörtökön beleesett a gép a mocsárba. Úgyhogy nem tudtam átmenni Conakryból, Guinea fővárosából Bamakóba, és bérelni kellett egy autót, ami nem úgy néz ki, hogy elmész a herchez, és akkor azt mondod, hogy kérek egy autót, hanem kiküldtünk egy embert a piacra, hogy szórja el azt a gondolatot, hogy itt van 4 fehér, aki át akar menni Bamako-ba. Hozzatok mindenféle autót, meg sofőröket, és másnap reggel megjelent legalább, mint én, 10 jelentkező, és hozták az autót, meg a sofőröket, és akkor én ez vagyok, és mehetünk, és akkor szakadtabbnál szakadtam ilyen Suzuki szamurájok, meg mindenféle Merci 190-esek, meg mindenféle ilyen autó jött, és akkor végül egy szamurájjal, meg egy nagyon régi, nagyon ócska Land Cruiserrel, meg 2 sofőrrel átmentünk, és ez egy akkora nagy élmény volt, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor legközelebb átmegyünk egész Afrikán, mert ez akkora nagy buli. És tényleg olyan volt, mint egy National Geographic filmbe lettél volna, és aztán mondtam, hogy a legjobb inkább az lenne, hogyha beneveznék a Dakarra nagyon gyorsan, a 2005-ös Dakarra, és akkor elolvastam a szabályokat, meg elolvastam, hogy hogy működik a Dakar, és azt mondtam, hogy ez egy köcsökség, mert az amatőröket kiszórják az első 2 napon, és az lesz tulajdonképpen az ő profit marginjuk, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most találjunk egy olyan futamot, ahol az amatőröket nem szórják ki, ahol csak amatőrök indulhatnak, ahol nem is kell annyira versenyezni, de igazából azt a kalandot átélheted, amit én átéltem Guineától Bamakóig. Megállunk a falvakba, ismerkedünk, a helyi zöldségesnél veszünk kaját, de azért mégis van benne valami kihívás, és akkor így lett a Budapest Bamako, és az elsőben az 2005-ben volt, akkor voltunk 42 csapattal és 104 emberrel, és igazából senki nem tudta, hogy hova megyünk. Most már el lehet mondani ennyi év táblatából, mert elévült, hogy én se. Tehát voltak olyan szakaszok az útvonalon, amit nem tudtam lejárni, mert akkor még hülye voltam, és nem tudtam, hogy augusztusban nem megyünk Nyugat-Afrikába, mert akkor esős évszak van, és a legtöbb út járhatatlan. Úgyhogy lementem augusztusba, és utak helyett ilyen kis folyók voltak, ahova már nem tudtam bemenni a legnagyobb Land Cruiserrel se, és akkor csak annyit írtunk az itinerbe, hogy mit tudom, hogy X faluból le kell menni Y-ba, találjátok ki jó utat mindenkinek, élvezétek a felfedezés örömét. Még igazából én se tudtam, hogy hogyan kell lemenni. Csak reménykedtem abba, hogy mire megyünk januárba a száraz évszakba, addigra felszáradnak, meg kiapadnak ezek az utakat eltakaró folyók.
Az égéstér lényege az össze-vissza ugrálás időben és térben. Most azért sokkal egyszerűbb kijutni, mint annak idején volt, nem?
Igazából sok minden nem változott. Tehát vannak helyek, ahol amik sokat változtak, oda nem megyünk, de volt egy srác, aki a Bamakon azt mondta, hogy az aszfalt megöli a romantikát. És ebben van valami, ahol aszfaltozzák az utakat, azt megpróbáljuk elkerülni, és megpróbáljuk az eredeti romantikát megtalálni, ami egyébként Afrikában nem nehéz. Sok minden megváltozott, de az alap elvek és a futam alapfilozófiája az a mai napig változatlan és töretlen.
Tehát, hogyha van egyszerűbb megoldás, akkor azt elkerüljük.
Igen. Tehát figyelj, a Bamakón A és B pontok vannak. Van reggel egy A pont, meg este egy B pont. Aztán, hogy te ott már hogy mész, az a te dolgod. Ha akarsz, akkor mehetsz a tükörasfalton is, ha van, de a legtöbb helyen nincs, vagy nagyon rossz utak vannak.
Például
most elkezdtünk Guineába járni, most már Guineába kétszer voltunk. Guineába azt hiszem két darab betonút van, és amit a térképen ilyen vastag pirossal jelölnek, és oda van írva, hogy N5-ös országos autósztráda, az is földút. Tehát ott azért még lehetnek meglepetések. Például az idei futamon volt egy szakasz, ami az N3-ason ment, ami annál is jobb, ami betonút, de van egy 30 kilométeres szakasz, hol máshol, mint egy hegyoldalban, ahol nincs lebetonozva. És ott járnak el a kamionok is. Na most, amikor ott lerobban egy kamion, és körülbelül annyi hely van, hogy egy kispolszki elférjen a hegy oldalába jobb oldalon, akkor az nem olyan mókás, és akkor ott azért volt egy kis szívás vele, meg ott átjönni. Hál' Istennek viszonylag gyorsan kimentették őket, tehát ez egy olyan két nap alatt kimentették őket, de az lehetett volna sokkal rosszabb is. Hogyha nem mentik ki, akkor ott a futam fele az nagyon csúnyán elakad.
Két dolgot jegyeznék meg azok, akik esetleg nem tudják, hogy mi az a Bamako, amiről beszélünk, ez egy rally. És hogyha jól értelmeztem, Tibivel is beszéltük, a cikkben is megjelent, hogy ez az amatőr rallyknak nagyjából a csúcsa, amit Magyarországon így el lehet érni, és a profi rallynak a nagyon basic szintje, tehát amatőrként még neki lehet vágni, de még nem az a profi kategória.
Várj, de azért választjuk ketté, tehát hogy ez az off-road kategória, amiről beszélt,
igen,
nem?
Tehát igen.
Alapvetően az van, hogy itt van egy olyan kvázi túra kategória, amit kis túlzással egy Ausztriában eltöltött négy csillagos wellness hét árából meg lehet csinálni. Vagy nem?
Nem tudom, hogy bekerülnek a wellnessetek Ausztriában, de nagyjából így van. Tehát ez egy túra és egy verseny is. És a túrának van még egy ilyen alkategóriája, tehát elmondom kategóriákat, tehát van az alaptúra kategória, van a 4x4 túra kategória, ahova terepjáróval kell jönni, mert ott tényleg nagyon kemény földutakon, meg homokdűnéken megy, és van a verseny kategória. A versenyt azt nem úgy kell elképzelni, mint a Dakart, vagy egy rally versenyt, egy tereprally versenyt, hanem ez a motorsportnak egy nagyon különleges ágazata, amit én találtam ki, ahol nem a sebesség számít. Tehát ki akartam találni egy olyan autóversenyt, ahol nem számít a sebesség, és nem az számít, hogy milyen drága fegyverrel jössz, hanem hogy milyen ügyesen vezetsz, milyen jól navigálsz, és mennyire bírod a saját problémáidat megoldani. A verseny kategóriában ilyen geocaching feladatokat kell megoldani, és pontokra kell eljutni. ellenőrző pontokra, azt egy műholdas eszköz ellenőrzi, hogy ott voltál, azért te megkapod a pontot, és be kell érni minden nap a célba. Ha szintidőre érsz be, akkor kapsz még pluszpontot is, ha csak amúgy beérsz, akkor megkapod az összes pontodat. Kiesni nem eshet ki senki. Tehát van benne egy ilyen versenyrész, van benne a 4x4 túra rész, ahol tulajdonképpen nincs ez a péniszméregetés, hanem csak megyünk és élvezzük a kalandot, de azért szívunk is a homokdűnéken, és aztán van a túra kategória, ahol pedig bármilyen autóval eljöhetsz, és többé-kevésbé el is tudsz
És menni. Nem kell autóversenyzőnek lenni, meg semmi ilyesmi, és nem arról szól, hogy most igen. Mikorra érsz oda, hanem gyakorlatilag egy ilyen közös, kicsit ilyen konvojos túra, ami igazából arról szól, hogy megismered Afrikának azt a részét, amit korábban esetleg csak képernyőn láthattál.
Igen, egy nagy közösségi buli, ahol esténként ugyanazokkal az emberekkel találkozol, ahol 3-4 nap után megtalálod a hasonszőrőeket, akikkel együtt tudsz lógni, piálni, este főzőcskézni, és napközben pedig menni és látni az izgalmasabbnál izgalmasabb dolgokat.
Kimaradt ugye a spirit kategória, amit látunk egy csomószor, hogy érdekesebb autókkal vágnak neki, ugye régiekkel, buszokkal, limókkal, vagy beszélj erről, légy szíves a spirit kategóriáról.
A spirit kategória az a szívem csücske, tehát a spirit kategória az a futam eredeti szellemiségét, lelkületét köteles ápolni, és aki valamilyen roncsautóval, oda nem illő autóval, bontószökevénnyel indul, az nevezési díj nélkül indulhat a Bamakón, ez pályázati úton lehet bekerülni, minden évben 20 csapatot fogadunk el a spirit kategóriába, és hát itt szoktak indulni a Dacia-k, a Jugók, a Ford Fiesta-k, és mindenféle egyéb vicces roncs volt, már fagylaltos autó volt, már hullaszállító kocsi volt, rengeteg tűzoltó, tehát itt indulnak az igazán flúgos alakok.
Idén hány jelentkező volt spiritbe?
Minden évben megvan a 20, tehát 20 csapat, tehát minden évben válogatunk.
De hogy akkor nem azon, hogy 200-ból kell leválogatni?
Ne, ja, azt nem tudom neked megmondani. Hát ilyen 50, 60, 40 szokott lenni. Általában a felét elutasítjuk, a fele meg tud jönni.
És van valami izgalmas 2024-re Spiritbe? Amit
nem tudom, még a Spirit kategóriát nem bíráltuk el, tehát ott még márciusig lehet jelentkezni, ja. És ott tartjuk a helyeket, mert még várjuk a jobbnál jobb jelentkezőket, és aztán azokat is kiosztjuk.
Összesen hány csapat megy?
300 csapatba limitáltuk a futamot, és ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 600 és 700 ember között valahol. Tehát tavaly is volt annyi jelentkező, az idén meghúztuk a vonalat, még van 20 csapatnak hely, akik a spirit kategóriások, és igen. Tehát azért van ez a 300 csapat, igazából el tudna jönni több is, csak a határátkelések nagyon macerásak. Tehát hogyha már 700-nál több ember kell át egy ilyen kis kínai határon, akkor ott lefagy a rendszer.
Szerinted mi az, amitől a leginkább félnek az emberek, miközben egyébként nem kéne Afrikával kapcsolatban? Tehát mit tudom én, hogy megáll az autó, és nem megy tovább, vagy éhen halsz, vagy megsülsz, vagy elájulsz, nincs orvosi ellátás, nem engednek át a határon, fizetni kell. Tehát melyik az, amiről azt gondolják, hogy szívás, miközben egyszerű?
A félelem mindig az ismeretlentől jön, tehát amiről nem tudod, hogy hogy van, vagy hogy működik. Én szerintem kérdezzük meg a Marcit, hogy ő mitől fél a legjobban.
Marci?
Már mindentől. Tudni kell rólam, hogy hipondár vagyok, úgyhogy elsősorban a betegségektől félek, hogy elkapunk valami nagyon durva szemetet, de készülök gyógyszerekkel.
Na igen, ezt mondd el, ezt a gyógyszersztorit, légy szíves, mert ez imádom.
Ugye nagyjából minden ellen van oltás, a malária ellen én úgy olvastam, hogy nem igazán.
Jó, hát kezdjük úgy, hogy nagyjából minden ellen nincs oltás, tehát van sok betegség, ami ellen van oltás. Az oltások egy része, például a sárgaláza oltás, nem azért van, hogy te ne legyél sárgalázas, hanem hogy ők azt higgyék, hogy te nem hozol be sárgalázat.
Ja.
Tehát az oltásoknak is van egy ilyen politikája. A malária egy különös betegség, amelyet szúnyogok terjesztenek, azok kedvére, akik nem tudnák. Afrikában az 5 éven aluli gyerekek nagy részére, vagy jelentős részére halálos a mai napig, nincs ellene oltás. Felnőttek esetében, akiknél már erősebb az immunrendszer, ott általában nem halálos, de ott is okozhat halált. A maláriára viszont van egy nagyon jó védekezés, a malária gyógyszer. Ezt minden évben elmondjuk mindenkinek, hogy vegye, szedje, használja ki az orvostudomány lehetőségeit. Ennek ellenére nagyon sok ilyen antivaxer, antimalária gyógyszer ellenes hang jelenik meg a fórumjainkon, meg a résztvevők között. A kedvencem az volt, minek a malária gyógyszer, én fokhagymával és pálinkával védekezek.
Azt én is olvastam.
Soha nem volt maláriám, ergo a fokhagyma és a pálinka jó a malária ellen. Tehát ilyen pseudo-tudományos értekezésekből nem kevés van a fórumjainkon, de azt is el tudom mondani, hogy az idén a Budapest-Bamako először októberben volt, mert januárban Covid miatt nem tudtuk menni, és elnapoltuk októberre. Október az esős évszak vége Afrikában, Nyugat-Afrikában. Eső, ergo több szúnyog, ergo malária, és a futam történetében először ilyen rekordmennyiségű maláriást kezeltek a futam után. A László kórház trópusi osztályán a malária tagozott tele volt bamakósokkal. Úgyhogy ott...
Legalább már ismerték egymást.
Igen, legalább is, hogy hello, szia!
Egy hosszantartó barátság kezdete.
Rég láttalak.
De az tök ciki, nem, hogy így végigcsinálod sikeresen a Bamakót, és utána valami bajod lesz a kórházban.
Ez nem, ez azért tök ciki, mert ez azért tök ciki, és valójában ciki, mert elmondtuk, hogy vegyétek be a malária gyógyszert, de ez egy személyes döntés, ezt mindenki magának dönti el. Én akárhányszor Afrikában megyek, beveszem a malária gyógyszert.
De várj, de hogy ugye...
Mellékhatása, én attól azt olvastam, hogy attól ilyen tompa vagy nem tudom. És halucinálsz, amit én egyébként elviselek.
Én mindig tompa vagyok, a halucináció az meg tök jó. Pláne a receptre adják. Figyelj, én azt mondom neki, hogy próbáld ki, tehát vedd be. Amit hallottam, és tök legitim malária gyógyszerrel kapcsolatban, ilyen nagyon... élénk és nagyon zavaros álmaid vannak, de hát most érted, akkor fölébredsz.
Mások ezért fizetnek.
Igen, de
mondom. Az lehet a melegtől is.
Tehát én azt szoktam mondani, hogyha meg tudod engedni magadnak, hogy kihagysz plusz még két hetet az életedből, és a László kórházban fetrengesz, és nézed az idős ápolónők fenekét, akkor do it. Érted? De hogyha ez nem szerepel az élet céljaid listáján, és ez a két hetet se tudod annyira megengedni magadnak az életből, akkor inkább vedd be a malária gyógyszert.
Oké, én akkor meggyőzésre kerültem, amitől viszont tényleg félek egy picit, ez volt a fél komoly, és ami komoly, az a tankolás aggaszt egy picit, mert olvastuk, hogy rengeteg a fos minőségű üzemanyag, és mi egy viszonylag újabb autóval megyünk, és néha attól parázok, hogy tankolunk valami mocsok gázolajat, ami homokos.
Ez gázolajas?
Aha.
Én erre azt szoktam mondani, most lehet, hogy ez megint hülyeség, hogy vigyél magaddal egy extra szűrőt. Tehát volt nekem olyan szituációm, ahol a levetett alsó nadrágomat többször összehajtottam, és azon keresztül öntöttem be az üzemanyagot, hogy még az is szűrje.
Jó, akkor megvagyunk.
Tehát ilyen lifehack-ek mindig vannak. Vannak részek a szakaszon, tehát különösen a sivatagi részek, ahol ez a homok veszélyes fennáll, meg mit tudom én, belekerül az üzemanyagba, de már ez se túl gyakori, tehát nem hallok minden nap ilyen sztorikat, hogy a mezőny fele nem érkezett be, mert homokos volt a dízel.
Megkérdezném az autó tulajdonosát, hogy aki ugye maga a kocsi, és ő félhet a legjobban néhány dologtól, hogy Tibi.
Itt az előbb figyelgettem azokat a félelmeket, amiket elkezdtél mondani. Én és nyilván azóta is, hogy regisztráltunk erre az egész sztorira, azért jönnek az érdekesebbnél érdekesebb félős gondolatok. Én nem félek ezektől, én félek az ismeretlentől egyáltalán, sőt, kimondottan ez tüzelt föl, amikor regisztráltunk is, hogy erre van szükség. Egy ilyen digitális detoxikáló kategóriának tekintem ezt a jövőbeni eseményt, ugye mi nem voltunk még hasonló.
Ezért gyorsan vettél azért egy Starlinket, hogy mindig legyen interneted.
Ezt azért vettem, mert Marcival ugye pályázunk arra, hogy azért, ha már megyünk, akkor egész jó közvetítést próbálunk tolni ebből, mert nyilván az emlék meg az élmény az maradandó, és nem kér enni, tehát ha nem használjuk, akkor nem fizetünk előre. De talán az egyetlen dolog, amitől tartok, hogy nyilván, hogyha tönkretesszük az autót, és ez nem anyagi oldalon, nem, mert azért alapvetően szeretem azt az autót, és így, nem az a célom, hogy leamortizáljam teljesen.
Én nem akarnék olyan autóval kimenni, amit féltek, az biztos. Tehát én, hogyha egy ilyenen megindulnék, akkor valószínűleg valami nagyon olcsó szart keresnék, ami éppen
van.
Annyi, hogy lejusson, aztán utána...
Hát valahol meg kell találni az egyensúlyt, mert érted, hogyha egy jó autóval mész, annak jóval nagyobb az esélye, hogy végig viszi és végig bírja, és élvezed,
igen,
élvezed a kalandot. Tehát én például kimondottan élvezem, hogyha helyi autószerelő műhelyekbe teázgathatok, meg látom, hogy működnek
a helyi mesterek,
és hogy tudnak kicserélni bármit egy autóba, de ugyanakkor biztos izgalmas az az élmény is, hogy milyen gyorsan menni a homokdűnén, és meg nem állni soha sehol. Mentem már jó autóval is, meg leginkább mentem szarautóval, úgyhogy mindegyiknek megvan a maga varázsa, én azt tudom mondani. Az, hogy az autó tönkre megy, érted, ez egy ilyen lutri, tehát bármi előfordulhat. Én már láttam zsírúj Porsche Cayenne-t, amiben tönkre ment valami, ott dekkoltak a sivatagban napokig. Valaki Bulgáriából lerepült, mint olyan 4 átszállással, egy ilyen 3000 eurós tartalék alkatrészsel, a helyek beleszerelték, és utána jött tovább. Azt azért megjegyezni, hogy Porsche Cayenne-ből mindegyik mindig tönkre megy.
Szerencsére nem Cayenne-el megyünk, úgyhogy Tibi, léci mondani.
Nem, de ez a Jeep Wrangler, az egy jó autó, én
akkor,
ezt
akkor most már Géza elmondta, Tibi, mondd el, léci, hogy milyen autóval indulunk, csak hogy akik...
Nem, abban jöttök.
De azzal
megyünk. Ez egy
kétajtós. Abban hogy fog beleférni a cuccotok, meg még az a Star?
Hát igen, a dobozolást azt majd minimalizáljuk ilyen szempontból, de amit megbeszéltünk, hogy hűtőt mindenképp akarunk tenni a kocsiba.
Az jó.
Az beszerelés azt nem alatt.
Ja, hogy ilyen elektromos hűtő.
Igen, amit így, kis powerbank jellegű akkumulátor akár napokig is tud üzemeltetni, de mivel megy az autó, azért ettől nem félünk. És akkor az összes többi meg
akkor
valami...
Power, tehát akkor hűtőláda a Starlink, és tele van az autó. Meg ti ketten.
Hát a hátsó ülést azt kiszedjük, és akkor annak az optimális dobozolását, meg a külső tetőcsomagtartó és az egyéb helyekre való...
Tetőcsomagtartót ne hozzá. Ne? Arról lebeszélek. És egyébként olvastam a cikked, kaját se nagyon hozzatok, meg vizet különösen ne hozzatok.
Ezek vannak ott,
tehát az első bálozók legnagyobb.
Nekem pont azzal meg Gézától, ahogy mondod egy ilyen bivakban, hogy most 4 napig fogunk olyan helyen menni, ahol nem lesz víz, élelem, meg üzemanyag.
Igen. Jó, és akkor szépen kimész a boltba, és veszel vízet.
Ja.
Tehát a legnagyobb hülyeség az, amikor emberek megpakolják az autójukat, ilyen szent királyi ásványvizekkel, és Magyarországról hoznak, mit tudom én, 30 liter vizet. A sivatagban mindenhol lehet vizet kapni, vizet szerezni. Most vannak olyan napok, akkor előre szólunk, hogy most legyen nálad 4 napnyi víz, akkor kimész a helyi közértbe, és beraksz, mit tudom én, 4 rekesz vizet.
És tényleg lesz olyan, hogy 4-5 napig nem lehet tankolni?
Nem, olyan nem.
Biztos nem megy el az autó 4-5
napig. Az meleg, olyan nincs. Ja, nem tudom, hogy
Tibinek, Tibinek, nem is mondod, ez a legnagyobb parád.
Kis tank.
Az autó hatótávja.
Minden nap lehet tankolni. Tehát hozol 3-4 izét kannát akkor tök jól el vagy. De tényleg ne hozzatok.
Miért pakoljunk a tetejére?
Nehéz lesz tőle az autó.
Többet fogyaszt,
könnyen törik, leesik, az mindig csak egy macera.
De ez nagyon kicsi.
De meg tudod oldani.
Jó. Na, ezt majd megnézzük.
Figyelj, be lehet pakolni.
Nálatok cél lesz az, hogy gyorsan menni, csapatni?
Nem. Ez ismétlem magam, ez a digitális detoxikáló kategória azért, hogy
azt lássuk. Azt hozol egy digitális műholdas internetet.
Jó, de napközben, amikor vezetek, akkor nem internetezünk. Tehát az, hogy este bejelentkezünk, meg egy kicsit kapcsolattartás megvan, az kell. De nem a gyorsaság a cél, hanem azt, hogy tényleg végigmenjünk úgy, hogy azt élveztük és láttuk.
Az asszisztensem jött az idén, és megpróbált rábeszélni, hogy én is vegyek egy ilyet, meg hogy legyen mobil internet, meg műholdas internet, és mondtam neki, hogy teljesen felesleges, mert mindenhol...
Mert valaki úgy is vesz.
Teljesen felesleges, mert mindenhol van már internet, amikor meg nincs internet, akkor meg ne akarja internetezni, akkor örülje, hogy nincs internet. És igazából nem volt hiány, vagy nem volt szükség rá sehol.
Mi a közvetítés miatt viszünk, mert szeretnénk bejelentkezni majd.
Ja. Hát elsősorban a tőled fúj.
Kíváncsi vagyok a sebességére.
Én 80 megabit per szekundumot olvastam valahol.
Hát még azt kell, az lesz a lutri, hogy ott azokban az országokban tényleg...
Igen, kérdés, hogy Mauritániában is látja azt a bűholdas rendszert. Vagy ez a 80 megabit per
szekundumban látja.
90 fokba alatta állsz.
Új-Guineában, vagy Guineában ott nem látja?
Guineában nem megyünk, Új-Guinea az Ázsiában.
Guineában nem látja, hogy valahol ott dél. Új-Zélandon egy kicsit szar lesz a net.
Úgyhogy pár kannát hozzatok, sok kaját ne hozzatok, tényleg mindent lehet útközbe kapni. Én például, amikor megyek, akkor én Marokkóba bemegyek egy ilyen Ocean-szerű boltba, ott bevásárolok, jó napot kívánok, bepakolok mindent 3 darab műanyag dobozba, és akkor avval megyek. és aztán menet közben pedig lehet narancsot venni, avokádót, tonhalat, kenyeret minden nap frissen, tojást lehet kapni minden faluba.
Hát
egyszer vettem egy csirkét is, lehet rizst kapni, tésztát kapni, konzervhalakat, tehát olyan alapvető élelmiszereket, amiből el tudsz lenni két hétig, azt meg tudod vásárolni menet közben is. És akkor vannak olyan helyek, ahol nem nagyon van, de hát akkor meg ott van hátul a műanyag dobozba.
És ezek a...
De ez a viszek egy rekesz sólet konzervet, és akkor még ott az emberek a befutó után szórják ki az afrikaiaknak a székely káposztát, meg a mindenféle töltött káposztát, meg mit tudom, bakonyi sertésbordát, az már egy kicsit gáz.
From bakonyi.
Akkor alapvetően két évente van Bamako, és jövőre lesz a következő.
Igen.
Arra már mondjuk nem lehet jelentkezni, de hogyha mondjuk valaki 2026-ba ki akarna menni, az
lehet.
Milyen, hát nyilván arra még nem lehet, de hogy előre milyen költségvetéssel lehet számolni egy ilyennek?
Azért ezt elmondom, hogy 2024-re úgy lehet jelentkezni, tehát arra is van még egy mód, tehát van egy várólista, és a várólistáról be lehet kerülni.
Aha.
Elképzelhet, hogyha elegendő ember van a várólistán, akkor berakunk még egy Budapest Bamakót 2024-be, tehát berakunk 3 héttel rá, jó, később egy második futamot. Tehát ha valaki nagyon akar jönni, az el tud jönni még szerintem 2024-be. Milyen költségekkel lehet számolni? Az vagy ezt soha nem tudom elmondani neked, ez mind kim van a websájtunkon, a budapestbamako.org-on, de igazából a nevezési díj az 4 főre, mondjuk márciustól egy ilyen 1600 euró lesz, tehát egy ilyen 4-500 euró per fő a nevezési díj. Vannak mindenféle adminisztratív költségek, vízumok, autóvám engedélyek, az is mit tudja, egy ilyen 300 euró per fő, és aztán úti költség meg kaja.
Meg a
szállás, hát oké, szállás, igen. Tehát a szállásra kell sokat költeni, vegyél egy jó sátrat, meg egy hálózsákot. A végén van egy, a befutónál van egy drágább szálloda, ami mit tudja, 80-100 euró, 120 eurót számolja, meg Európában, az európai szakaszokon valami útmenti vacakba, hogyha low budgetbe tolod. De aki igazán low budgetbe tolja, mert vannak ilyenek is, minden évben van egy külön díjunk, a low budget külön díj, tehát azok a nagyon kemény csávók, akik már Magyarországról a lopott benzint hozzák kannába, és az a Jeep-kút mellett Olaszországba kidobják a dekatlonos sátrat, amit használtam, vettek a Vaterán. Tehát, és a januári hidegben az a Jeep-kút mögött alszanak a sátorba, tehát az az igazi low budget, és az autójukat megvették 120 ezer forintért, mert ilyen is van. Úgyhogy...
De azt ott is hagyják, gondolom.
Igen.
Nektek mi a terv így alvásra?
Hát itt számolgattunk egy kicsit, tehát hogy egy kicsit konkretizáljuk azt, ami az én fejemben vagy a mi fejünkben van. Mi nem feltétlen azzal, mi nem a low budget kategóriával akarunk indulni, tehát ha nem számolom, hogy még az autóra alapvetően kell költeni, hogy mindent így tényleg biztonságosabbá tegyünk, akár csak így a szűrőket és társait, tehát akkor is egy ilyen kettőnkre egy ilyen jó ráhagyásos 3 milliót biztosan kell számolni.
Azzal szerintem nagyon urasan kijöttök.
Igen, tehát hogy úgy.
Én magamnak számoltam 3-at, de...
Ja, jó.
Nem, 2-nek. Tehát, hogy összesen, ha már 4, akkor már jó overkill.
Ja.
De akkor jó helyeken alvás.
Dom Perignon, prostituáltak, igen, minden faluba, igen. Persze. Ahogy illik.
Semmiről nem mondtok le.
Csajok nézi. Mit tudsz mondani a közbiztonságról? Olvastuk, hogy van egy része, ahol a katonák is védik a versenyzőket, vagy az indulókat. Illetve ugye a rizikók, van egy ilyen rizikók és veszélyek, amit érdemes elolvasni a weboldalon. Ugye ezekből mi az, ami gyakori visszakott előfordulni?
Figyelj, ami a rizikók és veszélyek kategóriában ott van, az mind megtörtént valahol.
Fá.
Valamikor. Én azt szoktam mondani, hogy a Budapest-Bamako legveszélyesebb szakasza az az autópálya Barcelona környékén. Tehát ott történt a legtöbb büntény eddig. Sziasztok, lerobbant a kocsim, tudnál segíteni? Igen, ott az autóm, oda nézel, abban a pillanatban kiveszik, ami elől van, vagy mit tudom én, rendőrruhába öltözve leállítanak, tehát már nagyon sok ilyen kalandos sztori volt ott a spanyol autópályán. Amúgy a közbiztonság az mindenütt máshol jó, tehát olyan előfordulhat, hogy sötétbe megállsz valahol, kinyitod az ajtót, benyúlnak, ellopják a mobiltelefonod. De... Falubolondja is előfordult, tehát olyan is volt Marokkóban, beugrálnak az autó elé, pénzt kérnek az orvosi kezelésre, vagy biztosításodat megpróbálják lenyúlni, tehát nem gyakori, de előfordult. Olyan is előfordult, mert gyerekek kövekkel dobálták a kocsit, mert azt hitték, hogy a Párizs-Dakar, és el akarjátok ütni őket, de már ez is régen fordult elő. Hát vannak helyek, ahol nagyon utálták a Dakar rallit, és amikor még a Dakar is arra jártak, nagyon sokszor a Bamakót is megdobálták.
Ebben történt baleset is?
Nem. De mindig azt szoktam mondani, hogy ha a gyerek megdobja a kocsival a, vagy kővel a kocsidat, akkor nyugodtan állj meg, kapd el a grabancát, és vidd az apjához. Többet nem fogja dobálni. Akkor mi van, tehát ilyen kecskeelütés, teljesen gyakori, milyen veszélyekről akarsz még tudni? Tehát volt olyan, hogy...
Megvan egy skorpió, és meghalok. Megmar egy kígyó, és meghalok. Felborulunk, meghalunk.
Nem. Tehát az a meghalunk végűek, azok nem nagyon szoktak előfordulni, vagy nem fordulnak elő. Volt egy megmar egy kígyó sztori. Az egyszer volt egy ilyen megmar egy kígyó sztori, de hát ott is. Tehát a kígyó az általában akkor szokott megmarni, mikor te irritálod és provokálod. A kígyó alapjában fél az embertől, és nem akarja megmarni. Úgyhogy ebből kell kiindulni. A skorpió csípés ez meg nem halálos. Tehát attól függ, hogy a legtöbb skorpió. Nekem volt már a lábamon skorpió, lepöcköltem, és nem örültem neki, de itt vagyok. Az egyetlen kígyó baleset, az egyébként kim van a YouTube-on, azt meg lehet nézni, a tecsőn kim van, amikor az egyik srác azt mondta, hogy ő dolgozott már cirkuszban, és ő tud bánni a kígyókkal, és elkezdte egy kalapáccsal ütlegelni a kígyót, amelyik fog meg a söröm. Majd a kígyó megmarta, és igen, tehát megmarta a kígyó, és volt egy elég feszült pillanat ott a Budapest-Bamakón, mert készült videó is, meg fotó is, amit az orvosi csapatunk, mert van a mezőnyel egy orvosi csapat, egy elég komoly egészségügyi csapat.
A 0-0-es sorszámú?
Nem, hanem az M1-es, M2-es és az M3-as rajtszámú, mert M mint medikál, és ők fogták ezeket a képeket, és elküldték Magyarországra egy mérges kígyó szakértőnek, aki visszaírt nekik, hogy ezen a környéken, ahol vagytok, 35 fajta kígyó őshonos, ebből 3-nak a mérge halálos. Tehát a csávónak volt egy ilyen 35 a 3-hoz, vagy 3 a 35-höz esélye, hogy túl fogja élni, és akkor tulajdonképpen mindenki csak imádkozott, de azt mondta az ember, hogy ez alapján, a kép alapján ő nem tudja megmondani,
ez
hogy
ez szalamandra.
És lássatok csodát, a 32 másikból volt az egyik, amelyiknek a mérge vagy a csípése nem volt halálos, de hát akkor ott mindenki egy kicsit parázott, hogy a pityú el fog halálozni. De nem így tette, és életben maradt, majd rá 8 hónapra egy pók csípésbe meghalt.
Tényleg?
Hát nem tudjuk, hogy mibe, de valószínű, hogy abban. De meghalt.
De az is külföldi túra?
Nem, az itt történt Győrbe.
Ja. Leleves.
A győri vagy?
Nem, dehogy is. Ez hogy tényleg, amikor kimész Afrikába, és akkor itt azt így simán kimozgod.
De volt egy másik nagyon durva pókos sztori is, hogy egy fiút megcsípett Afrikában egy pók, és...
És pókemberé változott.
Nem, és ő meghalt nem sokkal később, de... Halottról jót vagy rosszat nem, de hogyha elment volna orvoshoz és kezelteti, akkor nincs semmi baja. Tehát vérmérgezést kapott a pókcsípéstől és meghalt. Úgyhogy ha bármi van, akkor menj el a mi orvosunkhoz, aztán menj el másik orvoshoz és mindent kezeltessél, mert megkönben problémák lehetnek. Tehát ő az volt, aki meghalt. A másik ember, aki meghalt, szintén a Bamakón, ha már egy halálozásokról meg beszélről beszélünk, ő egy közúti balesetben sérült meg, mondjuk nem segített rajta, hogy agy felsérülést kapott, és a Nuaksoti kórházba úgy vitték be, hogy a 3. emeletre az intenzív osztályra lépcsőn vitték föl, és azt se segített, hogy egy pick-up trucknak a hátuljába rakták őt be, és úgy vitték be a városba, de hogyha be lett volna mondjuk kötve, meg biztonsági övlet lett volna rajta, akkor nem kellett volna kórházba se mennie, mint ahogy a társának se kellett, aki néhány karcolással megúszta. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy azért az emberi hülyeség sokban hozzájárult a halálesetekhez a Bamakón, tehát mindent vannak kellemetlen, meg rémes balesetek, de azért ezekben az esetekben azért egy kis körültekintés.
Hogyha defenzívek vagyunk, és józan paraszti észre, és
igen, akkor sokkal nagyobb az esélyed. Én azt szoktam mondani, hogy a rizikókat azt nem keresni vagy kerülni kell, hanem azokat csökkenteni kell mindig. Uh-huh. A rizikókat csökkented akkor, hogyha beveszed a malária gyógyszeredet, a rizikókat csökkented akkor, hogyha bekötöd a biztonsági övedet, a rizikókat csökkented akkor, hogyha egy súlyos nagy vörös csípés van a karodon, és szarul érzed magad, akkor elmész egy orvoshoz.
Van olyan, hogy valakit mondjuk pszichikailag megvisel ez a 2-3 hét?
Szerintem mindenkit megvisel valahol.
Megtör, vagy volt ilyen, aki azt mondta, hogy inkább az a megy, vagy?
Nem, olyanról nem tudok, de azért nagyon sokan kapnak kultúrsokkot menet közben, vagy nagyon sokan úgy kapnak kultúrsokkot, hogy nem is tudják, hogy kultúrsokkal birkóznak menet közben. De ez teljesen normális. És ez előbb-utóbb leülepszik, és előbb-utóbb fel tudod dolgozni.
És mi van, ha valaki nagyon lemarad az élmezőnytől, vagy legalábbis a napi pontoktól? Van olyan?
Persze van olyan, és sőt...
Akár technikai hiba, vagy bármi miatt?
Hát általában ilyenkor az szokott lenni, hogy akkor többen vannak, és akkor valahogy megoldják, hogy az egyik vezet, a másik alszik menet közben.
Ja, és hogy beérjék.
És akkor megállás nélkül mennek, és volt már ilyen, akik mitén 3 nappal lemaradtak, és beérték a mezőnyt. Az a jó, hogy a túra az nem egy nyílegyenes vonal ledérre, hanem mindig van benne egy kis cikcak jobbra-balra, és a cikcakot azt le tudod vágni, és akkor egyenesen mész, és akkor utol tudod érni. Volt egy olyan, hogy az idén felborult egy csapat, az első afrikai napon lecsúsztak egy kis hegyoldalról a kocsi feje tetején, és ott a sivatagba, és elég tehetetlenül álltak, és várták a sorsukat. Hál' Istennek mindig be volt kötve, de ott állt a feje tetején egy völgyben, a kősivatagban egy magyar rendszámú valamilyen autó. Akkor reggel, éjszaka kieverték a sokkot, reggel kerítettek valahol egy darus kocsit, egy ilyen mentőautó, autómentő járgány, valahogy kihúzták, akkor kikalapálták, de akkor már eltelt 3 nap vagy 4 nap, és érzed, valahogy beérték a mezőnyt, és ott voltak a befutón.
Ez jó sztori.
Tehát így, nagyon kemény fazonok vannak, és aztán, hogyha egyszer ott vagy, tehát hogyha benned van az a pszichológia, hogy egész évben semmi más nem csináltál, mint hogy ebből keltél, ebből feküdtél, az autó átépítésre gondoltál, a malária gyógyszerre, hogy milyen cuccokat vigyél, és a második napon történik egy ilyen kis malőr, akkor nem az jár a fejedbe, hogy a francba menjél haza, meg hogy evakuáld magad, hanem azt, hogy mit kell tenni, hogy befejezd, hiszen ez volt a célod egész évben. Úgyhogy erre is van egy külön díjunk, ezt úgy hívjuk, hogy a nem adom fel, míg egy darabban látsz emléktányér, és ezt is minden évben kiosztjuk egy olyan csapatnak, amelyik felborult, amelyik mitén elásztatta az autóját, amelyik aminek valamilyen súlyos problémája volt, de nem adták
föl. Nagyon magasztosan hangzik, de ezt nem szeretnénk megnyerni.
Nem is azért mondom. Hát volt egy olyan csapat, amelyik tönkretette az autóját, akkor azok átültek egy másik autóba, és 4-en mentek egy új autóval, és azon 2 rajtszám volt például. 2008-ban az én autóm tönkrement valahol félúton, Nuakshotba, tehát ott teljesen megadta magát. Akkor átültem egy másik autóba, egy haverommal, az meg fölborította az autóját, és aztán az utolsó 3 napot vonattal akartam megtenni Bamakóba, a vonat meg kisiklott, úgyhogy egy helyi rizscsempésszel mentem egy 190-es mercibe hátul éjszaka, hogy ne menjünk át az ellenőrző pontokon.
Legalább puha volt, nem?
Ja, a rizsen ültem.
És ha te nem vagy ilyen offroad freak, akkor milyen autót kell venni szerinted, ami oda is fog érni, van is hozzá alkatrész, ha kell, és nem is olyan nagyon drága.
Figyelj, én azt szoktam javasolni az embereknek, hogy valamilyen, mint ilyen 10-15 éves Toyota terepjáró, tehát RAV4, Forerunner, vagy Mitsubishi Pajero, azokból is mindig nagyon sok van. Toyotát, Mitsubishit azt tudják a helyiek is szerelni. És minél kevesebb legyen benne az elektronika. Tehát minél inkább mechanikus legyen egy jármű, és dízel meghajtású legyen. Tehát ezek...
Benzin az kevesebb van, vagy?
A benzin kevesebb van, benzin nem mindig van, nem minden helyen van benzin. Én mondjuk mindig benzines autóval megyek, és sok problémám nem volt, de dízelből több van. Igen.
Ha jól érzem, akkor azért most már rohadtul keresni kell a bajt Afrikába, hogy így megtaláld.
Nem, meg fog azt téged találni, ne aggódjál. Igen, nem, tehát ezt abszolút rosszul érzed. De az üzemanyag ellátással most így az utóbbi 2 évben nem volt probléma. De hát olyan olyan dolgok történhetnek meg, hogy nem az, hogy egy benzinkúton nincs benzin, hanem az egész országban nincs benzin. Tehát volt egy ilyen benzinsztrájk az egyik évben, amikor ott voltunk. A benzinszállítók vagy a finomítók sztrájkoltak, vagy nem is, és nem volt benzin. Tehát effektíve úgy kellett összeguberálni, és akkor ilyen műanyag kannákból hozták ki a fészer mögül a benzint kétszeres áron.
Még az a kétszeres ára, az nem is olyan vészesen.
Úgyhogy mindig van valami, tehát mindig van valami probléma, mindig van valami nehézség, mindig van valami kihívás. Tavaly előtt az volt, hogy a kormány rend fenntartó erei Guineába elkezdték lövöldözni a tüntetőket, de így tényleg meghaltak egy jó páran. És mondván, hogy velünk volt azért elég sok európai sajtó, és azt mondták, hogy akkor mi oda nem menjünk, mert ezt azért nem kéne látnia mindenkinek, és elterelték a rallit valahol egész máshova, ahol egyikünk se volt még, és azt láttuk, hogy ott valami járható út van, de hát ez olyan járhatatlan szar volt, és tulajdonképpen ott döcögtünk ilyen 20 km/h sebességgel.
Szerintem arról láttam képeket, az ilyen erdőben volt, és ilyen nagy...
Erdő is volt, vörös, mező is volt, vörös volt mindenki, igen. Tehát az előfordulhat. De például, hogyha van egy ilyen beragad a kamion a hegyi úton, két napig, akkor ott két napig ott fogunk táborozni a hegyi úton.
És milyen helyeken kaptok aktív védelmet? Tehát vannak gondolom ilyen táborok esténként?
Minden tábor védve van. Mauritániában az összes táborunkat a helyi katonaság védi. Marokkóban kint van a rendőrség, csendőrség, mindig vigyáznak ránk, tehát a védelemmel sehol nincs probléma. Tehát ilyen tekintetben a közbiztonsággal most nincs olyan probléma, mint a 2000-es évek elején, amikor a Dakart is lefújták, mert elraboltak embereket, meg gyakoriak voltak az emberrablások.
Tehát az egy ilyen próbálkozás sem.
Az egy parás időszak volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát amikor én 2008-2009-ben mentem, és megláttam, hogy elállja egy terautó az utat keresztbe egy terautó, akkor azért nekem is egy kicsit összeszorult a szívem, hogy akkor itt most mi lesz a következő lépésem.
Hogy lehet, vagy érdemes készülni az időjárásra?
Az időjárás egy érdekes sztori. Most januárban lesz a Bamako, hogyha minden jól megy, lekopogom. Az a legjobb időszak arra, hogy Nyugat-Afrikába utazzunk, az az esős évszak végét jelenti, akkor már kicsit hűvösebb van, kevesebb a szúnyog is. Viszont ellenben Marokkó északi részén azért még nulla fok is simán lehet, meg hó is lehet, mert arra is volt már példa.
Jött az Atlasz-hegységen keresztül.
Igen, tehát azt mondom, hogy egy olyan 4 évszakon keresztül megyünk, de 3 mindenképp. De az Atlasz-hegységen volt már olyan, hogy hótorlasz miatt meg kellett állni a mezőnynek.
És ebből a majdnem 300 autóból, ami megjelenik ezen a rallin, tehát így arányaiban mindenkinek vannak valami incidensei, vagy azért ez csak java az cson nélkül végigmegy? És...
Szerintem nincs olyan csapat, akinek ne lenne valamilyen incidense, vagy ne lenne valamilyen kalandja. Tehát mindenkinek van valamilyen nyomora, valamilyen panasza, valamilyen problémája, de hát ezek általában mindig kisebb gondok.
Beszéljünk egy picit, ugye az egész túrának van egy ilyen jótékonysági célja. Szerintem erről nem szabad megfeledkezni, és mi is készülünk, de egy picit azért tudatlanok vagyunk, hogy mivel érdemes a helyeknek. Ugye ők egy harmadik világ, és én azt olvastam, hogy nagyjából mindennek örülnek, ami használható. Mivel érdemes?
Igazából mindennek örülnek, ami használható, ezt jól mondod. Kérdés, hogy ez a megfelelő módja a segítésnek, vagy ez csak tényleg mint vendégségbe érkezők visszük a házigazdáinknak. Az iskolai tanfelszereléseknek mindenütt örülnek, tollaknak, füzeteknek, iskolai segédeszközöknek mindenhol örülnek. Van rengeteg iskola, árvaház, koldus gyerekeket támogató intézmény, akit segítünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most már egy kicsit lépjünk túl ezen a használt plüssmackót Afrikába a gyerekeknek, mert ők mindennek örülnek a koncepción, és tényleg olyan, tehát a Budapestben akkor most már az utóbbi években mindenképp olyan projektekbe akar részt venni, és szólítunk fel minden résztvevőt, hogy csatlakozzon hozzánk, amelyek tartósak, amelyek fenntarthatóak, amelyek környezetbarát projektek, napelemeket telepítünk iskolába, most 2000 fát ültettünk Sierra Leone-be, ez egy olyan dolog, amiben bárki részt tud venni. Én most dolgozom egy újabb projekten, ahol földeket akarunk megszerezni valamilyen alapítványon keresztül, ahol fiatal gazdáknak adunk lehetőséget arra, hogy tudjanak ültetni és termelni és pénzt keresni. Mert mindig ez a legnagyobb probléma, hogy nincs meg a felszerelés, meg nincs földjük, mert nem tudnak elkezdeni dolgozni. Tehát ilyen projekteken agyalunk, és ebbe lehet részt venni, és szerintem ezek nagyon, nagyon komoly és nagyon szép dolgok. Tehát például azok a gyümölcsfák, amiket 3 éve ültettünk Sierra Leone-ben, ezek főleg cashew-dió és mangófák, ezek most már jövőre valami minimális termést is elkezdenek hozni, és bevételt hoznak a helyieknek, ami mindenképp hasznosabb, mint egy plüssmackó vagy egy.
És ezekben az általatok most már elég tudatosan átlátott és szervezett sztorikhoz, hogy lehet csatlakozni? Tehát.
Ezt mindig elmondjuk, tehát mindig van a futamnak egy karitatív célkitűzése. Ez most még az idei, az túl korai, de már tudjuk, hogy mind dolgozunk, és mindenképp részt lehet vele venni pénzgyűjtéssel és adományok felhajtásával. Van rengeteg iskola, van rengeteg árvaház, amelynek a címét megadjuk, oda lehet mindenféle ajándékot vinni, játékokat, gyerekruhát, tanfelszereléseket, egészségügyi felszereléseket, stb. Úgyhogy abban minden résztvevőnek segítünk, és az is az itinerben benne van.
Tudunk már valami műhelytitkot a 24-es raliról?
Semmit még. Tényleg halál komolyan mondom, hogy én sem tudom, hogy hova megyünk.
Ugye az előző ralik azok nyilván Budapestről indul, hiszen Budapest
mindig Bamako, Budapestről indul.
De nem Bamako a végcél.
Igen, Bamako egy nagyon jó végcél volt, de sajnos így a 2015-ös évektől egyre veszélyesebb és egyre kellemetlenebb az ország politikai helyzete. Úgyhogy oda nem tudunk menni, valamint az összes 4 és 5 csillagos szállodát kivették mindenféle országok hadseregei, tehát ott szállásolják el a katonáikat. Tehát az ENSZ békefenntartók, a francia idegen légió, a belga hadsereg, tehát tele vannak a bamakói szállodák katonákkal azóta is, úgyhogy Bamakót jegeltünk, meg menet közben ne öljenek már meg senkit a határ és a főváros között, úgyhogy Bamakóba nem megyünk, viszont minden évben találunk izgalmas nyugat-afrikai városokat. Freetown, Sierra Leone, a főváros egy nagyon jó kis befutó. Gambiába is érkeztünk meg, az is egy tök jó hely. Gondolkodunk Guineán, Sierra Leone-n, Gambián, Bissau-Guineán, tehát sok befutó van.
Tök jó, mi azon izgulunk legalábbis én, hogy rövidebb ne legyen.
Nem.
Kevesebb ország se.
Meglátjuk. Jól. Én azt mondom, hogy jó lesz.
Jó, és olvastam, hogy a határátkelésekkel azért szoktak lenni gondok, volt olyan, hogy több órát is kellett várni, és ez olvastam egy nagyon érdekes sztorit, hogy valaki egy nagy könyvben másolta ki betűről betűre az útlevélben szereplő nevet és adatokat.
Ezek most már megszűntek, tehát ott azért egy kicsit elkapták a fejlődés kerekei ezeket a határátkelőket. Ez a nagy könyvezés, ez ment egy ideig. Ez Marokkó és Mauritánia határán volt egy ilyen nagy bőrkötéses könyv, ahol kézzel másolták ki az amúgy félig analfabéta határőrök az európai betűkkel, hogy mi történik az útleveletben. A Mauritán-Marokkói határ az egy komoly Achilles sarka volt a Budapest-Bamakónak, mert ott tényleg nagyon lassan ment, tehát az egy ilyen 10-12 órás pokol volt a sivatagban ott átmenni. Ma már viszonylag nagyon gyorsan megy. A Mauritániában elértük azt, valamennyire személyes dicsőségem is, hogy nem kell a határon elintézni a formalitásokat. Egyszerűen átmész a határon, mint hogyha Schengen lenne, és a Budapest-Bamako táborába kitelepültek a határőrök, és mindenki ott kapja meg a vízumát, ott új lenyomatozzák, és ott pecsételik le az útlevelét. Tehát szépen kapsz egy sorszámot, és tudod, hogy mikor mész be egy ilyen ellenőrző sátorba a sivatag kellős közepén, ahol generátorról megy az összes komputer. Nagyon, nagyon menő.
Oh.
Látom, szóhoz se jutsz.
Generátor a sivatag közepén, és
azt hiszem, hogy ezek úgy működnek, hogy vannak ilyen rohadt hosszú sorok, amik így állnak végestelen végig, és akkor igazából, hogyha akarsz, és van rá elég pénz, az akkor át tudsz jutni hamar.
Nem, ezért ez nem így van. Ez régebben lehet, hogy így volt, előfordulhatott, de most már nem. Tehát ez a Mauritán határ, ez tulajdonképpen egy csoda, hogy ez most már így megy. Guineába még ez előfordulhat, viszonylag gyorsan megy, Sierra Leone-ba pedig tök barátságosak, kedvesek és hatékonyak. És amikor bemész az országba, akkor még egy SIM-kártyát is adnak neked a határon.
És működik?
És működik, és kapsz hozzá 1 gigabyte internetet.
Egy barátom is volt ilyen túrán, ők kaptak 1 giga internetet címkártyával, illetve neki meg kellett venni.
És az összes jelszavokat ellopta.
Ahogy kiment a városból, soha többet nem volt térerő. Ja. Úgyhogy még mindig van 900 megabájtja, azt el tudja adni. Valahonnan Oroszországból.
Minek kimenni a városból?
Ja.
Maradjon ott. Maradjon ott, és internetezzen.
És a korrupció az most mennyire maradt még meg náluk? Azt is olvastam, mint kockázat, hogy vannak rendőrök, akik megállítanak, és megengednek tovább.
Ez mindig benne van a pakliba, tehát erre készüljetek.
Mennyit érdemes adni neki? 100 eurót, vagy?
Hát, figyelj, direkt korreláció van a pénzösszeg és a várakozásra rendelkezésedre álló idő között.
Egyenes arányos.
Tehát én ismertem olyan embert Afrikában, aki ott dolgozott, mint segélymunkás, nem segédmunkás, hanem ilyen segélyszervezet alkalmazottja, és ő egyszer 2 hetet várt egy vámon. Amíg el nem engedték. De nem fizetett semmit.
Ja.
Most
mondták, ilyen tesó, ez ingyen volt.
15-20 eurós sztorik előfordulhatnak, kérünk még 50 eurót erre, 50 eurót arra, ilyenek előfordulhatnak. De ha azt mondod, hogy nem, ha azt mondod, hogy képen van rólad, és beküldöm az igazságügyi minisztériumba és a turisztikai minisztériumba, akkor lehet, hogy megjednek és elmennek. Én nem szoktam fizetni, én mindig elküldöm őket a francba, vagy mosolygok, vagy viccelődök, vagy azt mondom, hogy nincs pénzem, vagy mit én kiváltam egy akármivel, és akkor elengednek. Vagy nem. Tehát a kedvencem az, amikor Mauritániában megállítottak egy ilyen ellenőrző ponton, azt mondja, jöjjön be, papírok, izé, bizé, mi a foglalkozás? És mondom, üzletember. Jó, akkor 100 eurót kérünk. Mondom, mire? Hát üzletember vagy.
Többet nem voltál az?
Azóta tanár vagyok. Tehát ilyen kis apró trükkök, meg fortélyok vannak, de a korrupció az igenis létezik. Egyszer Guineába megállított egy rendőr, és minden megnézett, hogy hívják, forgalmi, igen, rendben van, biztosítás, rendben van, jogosítvány, rendben van. Jó, akkor elakadásjelző 3 szög. Rendben van. De 2 kell belőle. 2 volt belőle. Egészségügyi láda, az is megvan. Porraloltó, az is megvan. Csávó, már mindent végigkérdezett. Ja, gumipapucsba vezet. Mit tudom én, 20 euró büntetés.
Valamit talált?
Valamit talált, és akkor mondom...
Szabályos.
És akkor mondom, ne csináljuk már ezt a gumipapucsba vezetést. Tényleg, hát itt vagyok a trópusokon 38 fokban, most miben vezessek, izébe, sicipőbe, hagyj élvezem már az életet egy kicsit, tök jól tudok vezetni gumipapucs. Nem. Mondom, itt van, tegyel, itt van ő. 5 euró, mint ilyen 20 eurós büntetésre adtam volna 5 euró.
Az egyiket tarthatjam.
Azt mondja, na jó, jöjjön velem. A korrupció társadalmunk rákja, mondattal elkezdett egy kis előadást, ami arról szól, hogy a korrupció tönkreteszi a társadalmat. Körülbelül 5 percen keresztül beszélt a korrupcióról.
Azért elfogadta?
Majd eltette az 5 euróst, és elengedett. Tehát igen, létezik a sztori, különböző arca van, különböző módon lehet vele megbirkózni, de...
Akkor érdemes magunkkal aprót vinni.
Vigyetek magatokkal aprót.
100 euróból nem ad vissza, aki korrupciót
készüljetek
vár.
Készüljetek fel rá, ha nincs korrupció, és megusszátok, akkor elbulizzátok a végén, vagy megmarad a lóvé, vagy tök mindegy, de ezt nem lehet kiiktatni a Bamako-ból, sajnos ez benne van. Én azt szoktam mondani, hogy most így nagyon durván állítom be a helyzetet, de az első Bamakóhoz képest semmi nincs. Tehát, hogy az első Bamakon volt egy 10 pontos a korrupció, akkor most már csak ilyen 1, 0,5. Tehát az első Bamakon mindenki ellenőrző pontra osztogatni kellett az 5-10 eurósokat. Most már azért nem. Meg hát van ez, hogy ellenőrző pont. Jó napot kívánok, hova menne? Igen, jó. Bob Marley kazetta, toll, sapka, mit kapunk? És akkor úgy kérik az ilyen cuccokat. Bob Marley az mindenütt menő. Hát kazetta már nem annyira.
Viszünk egy csomó üres kazettát el, mondjuk, hogy Bob Marley.
Bob Marley CD. Rá van jó Bob Marley.
Annyira sajnálom, hogy a végén nem fogjátok eladni az autót, pedig úgy megnézném, ahogy Marci rámelegíti egy afrikai nepperre.
Nem, pont az a tervünk, ugye van, aki ott elajándékozza, az szerintem a rosszabb autók, vagy nem tudom, hogy van-e olyan még divat még elajándékozni a végén?
Van.
Vagy eladják.
Én is elajándékoztam az enyémet.
és akkor vannak, akik ugye eladják, illetve leszünk mi, meg még egy páran, akik megpróbálják megoldani, hogy hazajöjjön konténerben. Mik a buktatók, mire kell figyelni, mi a...
Én nem tudom, a konténeres szállítással én soha nem foglalkoztam, azt tudom, hogy sok időbe tellik. Tehát ilyen 3 hónap, 4 hónap, mire hazaér az autó. Tehát van olyan a Bamakón, aki odaért novemberben, most mi van? Január vége, és még mindig nincs itt az autója. Aha. Tehát annyi az egész.
Jó, de ezek nem eltűnnek, hanem csak ezek kell kalkulálni, hogy a következő negyed évet.
Általában nem tűnnek el. Egyszer szállítottam autót Afrikába, és akkor mondták, hogy hát igen, hova viszed? Mondom, oda viszed. Hát ott lopnak, de nem annyira maxima tükröt lelopják, meg a lámpabúrákat, azokat vedd le és rakd be belőle, meg az izzókat is. Ha máshol vinnéd, hát ott az egész autót elszokták. Ott az egész hajót ellopják.
Nagyon jó.
Nem, de hogyha konténerben van, akkor nem fognak el.
Hát azt leplombálják.
Leplombálják, semmi.
Nem papírja van az embernek.
Ne. Meg a szállítmány. Hát általában akkor össze kell állni valakivel, hogy ketten egy konténerbe jöttök.
A pénzeszközökre visszatérve, a ATM-mel nagyon kalkuláljunk ott.
Hát Marokkóban még van.
Marokkó a legeleje.
Szenegálban van, de...
De inkább euró vagy a helyi fizetőeszköz? Honnan tudjuk, hogy mi a váltás?
Hát ezt megkérdezitek. Ja. Megkérdezed az egyik embertől, hogy ő mennyiért vált, megkérdezed egy másikat, hogy ő mennyiért
vált. Akkor átlagoljuk.
Igen.
És az ilyen napi itinereknél gondolom kapunk muníciókat is, hogy bizonyos helyeken mire figyeljünk, nem?
Persze. Meg az itinerben benne vagy kb. Mennyi az átváltási ráta.
Hogy néz ki egy bivak? A bivak ugye, ahogy én értelmeztem, az maga a tábor esténként. És ugye láttam néhány képet a sivatagi táborokról, hogy hogyan épül fel, hogy van a tisztálkodás, tőlem ezt kérdezték a legtöbben, hogy fogunk fürödni. Mik erre a megoldások? Van-e erre egyáltalán? Mikor lépsz ki a komfortzónátból, és mennyire?
Figyelj, a bivák az úgy néz ki, hogy van egy plac, oda te leállsz, fölvered a sátrad, előveszed a kempingszéked, és elkezdesz főzőcskézni. És mindenki ezt csinálja, és ezt szoroz meg 300-zal. A nagy dolgodat elmész elvégezni a dűne mögé, vagy ahova tudod, a fürdés meg viszel magaddal a popsi törlőkendőt, és akkor azzal fürdesz. Aztán vannak olyan szituációk, ahol napközben mész, és meglátsz egy kutat, és azt mondod, hogy hú, de jól néz ki, és fölhúzol magadnak egy kis vizet, előveszed az autó zsebéből a szálloda, első napi szállodából ellopott szappanodat, és samponodat, törölközőt, és akkor szépen megfürdesz a kútnál. Aztán egyszer csak elérsz a sivatag közepére, ahol tudunk egy nagyon jó termálforrást, ahol a földből jön föl a termálvíz, egy slagon keresztül, és ott meg tudsz fürdeni nagyon jól. Aztán egyszer csak elérkezel egy városba, amikor már nagyon koszos vagy, és azt mondod, hogy nézz ott egy szálloda, vegyünk ki egy szobát, $20, de nekem le kell zuhanyoznom. És akkor lezuhanyzol. Tehát körülbelül így néz ki a fürdés.
Aha, jó, akkor van ilyen. És milyen ruhával érdemes készülni? Mert ugye alapesetben azt gondolná az ember, hogy meleg lesz, akkor rövid nadrág. Strandpapucs, póló.
Igen.
De hogy éjszaka, ugye akkor 0 fok is lehet.
Hát igen. Tehát hozzá magaddal egy-két termál alsót, hozzá magaddal egy kabátot, egy farmer nadrágot, ami most van rajtad, ez a mackó felső, ez tök jó, és aztán ezeket szépen ledobod. Ha van olyan ruhád, ami már szar, akkor azt menet közben elajándékozod, és akkor nem is kell annyi ruhát cipelni magaddal.
Hát ez tök jó.
Úgyhogy nem kell túlzásba vinni, egy alsó nadrágot lehet 2 napig hordani, 2 nap múlva kifordítod, akkor belső van kívül, és akkor tiszta alsógatyád van 4 napig.
Hát ezt nem, hogy is így szoktuk.
Ez a mindennapok része.
Ugyanságot nem mondtam. Gyerekek, nekem lassan el kéne menni.
Jó.
Nem
egy utolsó kérdés még feltehetek, a legvége. Minden lement, az egy utolsó este buli.
Buli. Igen.
Tehát...
haverok, buli, csajok, sör. Mindig úgy szervezzük a Budapest Bamako befutóját, hogy olyan helyre menjünk, ahol nincs alkoholtilalom, ahol van jó élő zene, és egy néger csókér mindenet odaadhatod. Tehát nagyjából így néz ki a buli. Nem, tehát buliban.
És aztán? Mindenki szervezi magának a repülőt haza.
Utána mindenki másnapos, és utána mindenki jöhet haza.
És repülővel tényleg egy ilyen 4-5 átszállás, ahogy néztem.
Nem kell 4-5 átszállás. Nincs. Például a Sierra Leone-ből haza tudsz jönni egy átszállással. Elmész Brüsszelbe átszállsz, és itt van vagy Budapesten. Tehát elindulsz a befutó utáni este, és másnap
reggel. És a hivatalos program az ott másnap ér véget?
Nem, aznap véget ér. Tehát a záró bulival, a díjkiosztóval véget ér a hivatalos program, és ott már csak nem hivataloskodhatsz.
Mindenki csinálja a dolgát.
Szerintem az lehet a gond, hogy Marcinak megjött a Teslája, mert amíg nem volt Tesla, addig nem gondolkozott ilyen hülyeségekben. Most már ebben is gondolkozik, és most emiatt 10 gól, és ezért beszélünk erről két naponta, de hát nem baj. Köszönjük szépen.
Én köszönöm, hogy itt lehetek, és ne izguljatok, ha bármi kérdés van, akkor a Facebook csoportba tegyétek föl, és valaki válaszol rá.
Köszönjük.
De hát például ilyeneket, hogy amiről sokféle ember sokféleképpen tud válaszolni, akkor leszűröd, hogy mi a tanulság neked.
Köszönjük.
Jó, én köszönöm, hogy itt lettem, és akit érdekel a téma, budapestbamako.org, Instagram budapestbamako, YouTube budapestbamako, mindenhol ott vagyunk.
Mindenhol.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.